71. álom. Ahogy lépkedtem felfelé az egyenes önhordó padlás lépcsőjén, a 7. fokhoz érve az nyikorgó hangot produkált. Az egész lépcsőzet már olyan öreg lehetett, mint maga a ház. Felérve vastag tetőgerendák, sokassága közt találtam magam. Ilyen volt a temerini ház padlás része. Fölérve ököl nagyságú pók állta utamat, nem maga a pók, hanem a kivetett hálója. Magától a póktól nem undorodtam, ha kellett, és alkalom adta lehetőség, végeztem vele, bár az idős emberek ezt nem javalták. Amikor karommal szétszakítottam a hálót, hogy tovább mehessek, a pók is eliszkolt. Azt a papírhalmot vettem célnak, amely éveken keresztül felhalmozódott a padlástér közepén. Tudtam, hogy nem leszek egy hamar kész a válogatással, ezért az ott heverő kis káposztás hordót használtam fel ülő alkalmatosságnak. Tamás, budapesti történelemkutató számára meg akartam találni a forgatókönyvet Miklósról, Radnóti Miklósról. Emellett szét kellett válogatni a tűzre való papírokat, brossúrákat és régi ponyvaregényeket, azoktól az írásoktól, amelyek maradandóak. Feltételeztem, hogy az utóbbiból sokkal kevesebb lesz. A magas papírhalom között elsőként a romantikus regényfüzetek álltak a legtetején. Azokat mindjárt a kidobandó halomra tettem. Azután a munkám során készült forgatókönyvek, szinopszisok következtek. Mindegyikből műsor keletkezett. A képregények közül a Buksik és a Valiant herceg is a szemetes halomra került. Lépteket hallottam a falépcsőn. A nyikorgás jelentette azt, hogy a jövevény túl van a 7. lépcsőfokon, azaz nem sokára megjelenik a padláson. Abba hagytam a válogatást, és a feljárat felé figyeltem. Tamás jött a padlásra. Amikor meglátott, hozzám sietett. Két jegyet tartott a kezében. Este koncert lesz a zsinagógában. Tudom, hogy szereted a zenét, ezért biztosítottam neked két jegyet, majd folytatta. Találtál valamit Radnótiról? Nem tudtam neki igenlően válaszolni, de előttem még nagy papírhalom állt. A találatra még volt némi remény. Végül a zsinagóga udvarán találtam magam. A hatalmas területen vége láthatatlan széksorok előtt. A két ülőhely az utolsó sorok közepére szólt, Vinus jött velem. Néhány idősebb asszonyt fel kellett keltenünk, hogy odajussunk. Amikor a koncert elkezdődött, mindenki felállt és tapsolni kezdett. Furcsáltam, mert rendszerint a zeneszám végén szoktak tapsolni. Az előttem lévő emberekre, főleg a fiatalokra rá kellett szólnom, hogy üljenek le, mert nem látom tőlük az emelvényt. Amikor megnyugodtak a kedélyek a nézőtéren és mindenki leült, a zene is elhalkult. Akkor Tamás lépett ki a pódiumra és bejelentette, hogy versmondási verseny következik. A résztvevők egymás után jönnek ki a színpadra, bemutatkoznak és elmondják saját verseiket. A végén a nézőközönségnek kell majd szavaznia. Jöttek a fellépők egymás után, voltak köztük lányok és fiúk is egyaránt. Valakit megtapsoltak, de olyan is volt, akit kifütyültek. A közönség nagy része unni kezdte az előadást. Körülöttem a nézőtéren, többen is egymás közt beszélgetni kezdtek. Én is szóltam Vinusnak, hogy hagyjuk ott az egészet, mert unalmassá vált az előadás. Akkor a hangzavarok közt felém szállt egy mondat a színtér irányából. A háborúba ájult Szerbiából. Rögtön a Slobodan Milosevicsi hatalmi rendszer jutott eszembe. Kezdtem odafigyelni, de nem sikerült, mert Tamás szólalt meg a hátam mögött. Ez Radnóti, a levél a Hitveshez, de ki lehet a lány? A nagy hangzavartól a vers többi részeit nem hallottam, csak a szavaló lányra figyeltem, aki a verset mondta. A homokóra alakú testét nagyon világos szürke, ujjatlan térdig érő ruha takarta. Ezzel az 50-es évek előtti divatját utánozta. Nyaka körüli hosszú nyaklánc apró vörös korallkövekből készült. Rövid, hullámos, platina szűke frizurája olyan volt, mint amilyet leginkább Marilyn Monroe viselt. Ez a nő nagyon is hasonlít Fannira, gyarmati Fannira, Radnóti Miklós feleségére, megszólalt újra Tamás. Nem tudom, Tamás, de amikor én utoljára láttam, akkor egy molett öreg asszony állt előttem. Nem ilyen csinos, karcsú fiatal lány, feleltem. Tamás épp válaszolni akart, amikor a sor közepéről, amelyben ültünk, egy idősebb nő kikecmeregni kezdett. Amikor kijutott a sorból, továbbra is ott áldogált a sor végén, nem tudta, merre lehet a mosdó. Én is kiléptem a székek közül azzal a szándékkal, hogy segítsek neki. Amikor jobban megfigyeltem, az alkata épp az előbb említett Radnóti nére hasonlított. Hozzáléptem, hogy segítsek. Akkor vettem észre, hogy a nézőtér alatt egy alaksor is van. Ott nagy volt a jövés-menés, főleg a fiatalok között. Kibejárnak a szuterén egyik részébe. Rájöttem, hogy ott lehet a mosdó, ezért odairányítottam az idős asszonyt. Csak amikor bebizonyosodtam, hogy megtalálta azt, amit keres, indultam vissza a szék sorok közé. Jellegzetes kerékpár csöngő hangját hallottam a hátam mögött. Amikor megfordultam, egy fekete öltönyös úriembert láttam meg kerékpáron. A kerékpár nem is olyan hagyományosnak tűnt, hanem igazi velocipéd volt. Rögtön arra gondoltam, hogy cirkusz jár a faluban. Megbotlottam egy kisebb kerékcsapásban. Majdnem elestem, ezért előre szegeztem a tekintetemet. Különleges látvány tárult elém. Az egyszerű mindennapi szürke öltönybe öltözött középkorú férfi hasán díszes dobozt hordott, egy verklit. Körülötte a poros úton néhány rongyos ruhába öltözött gyerek ugrándozott és szaladgáltak. Az ember jobb kezét a doboz oldalán lévő kis fém karon tartotta. Amikor közelébe értem, akkor szólalt meg a zenedoboz, mert tekerni kezdte a karocskát. Két oldalt füves árok választotta el az utat az épületektől. A házak is különlegesek, régieseknek tűntek. A bejáratok előtt vastag deszkapadló hidalta át az árokokat. Beton helyett az alapokat terméskőből épültek. Hirtelen nem tudtam, hová kerültem. Az egész környezet és az emberek a régen elmúlt kori jellegét viselték. Kísérni kezdtem a kis sereget, érdekelt, hová igyekeznek. A következő ház melletti virágos kertben egy fiatalasszony szorgoskodott. Egyszerű, szürke, rövidújú ruhát viselt. A sűrűn plisszírozott felső részt akarta, telt kebleit. Az asszony talajt figyelve ott sopánkodott, magáról virágot akart ültetni. De nem találta meg a megfelelő helyet. Bementem hozzá. Rögtön a következőkkel kezdte. Mutasd meg, mit, hová ültettél. Akkor jutott eszembe, hogy az egész területet babbal ültettem be, de úgy látszik nem kelt ki, mert csak a porhanyós fekete föld terült a lábam alatt. Nem érdemes vele foglalkozni, mert úgy sem kell ki. Nem lett locsolva, igyekeztem megnyugtatni az asszonyt. Ezek után kicsit megnyugodott, most már békésen szólt. Akkor csinálni kell egy locsoló berendezést. A kis műhelyemben álltam a munkaasztal előtt. Egy víztartályos pumpa szerkesztésén törtem a fejem. A nagy tartály elkészítéséhez nem találtam elég anyagot, ezért a bádog és a műanyag lemezt kell kombinálnom. Attila fiamat kértem meg, hogy segítsen az elkészítésében. Előbb szabni kezdtünk. Egy hosszúkás gömbölyű tartályt kellett készíteni a víz tárolására. Már előve tudtam, hogy gond lesz az anyaggal. A bádogot bádoglemezhez lehet forrasztani, de a műanyagot a bádokhoz nem. Így megállt a tudomány. Valaki szakavatottól kell tanácsot kérnem. A szomszédban Sanyi autóbádogos műhely tartott. Feltételeztem, hogy van tapasztalata az anyagok kombinálásában. Amikor elmeséltem neki, mit szeretnék készíteni, elmosolyodott. Ragasztója nincs, de kisebb gőzmozdonya van. A gyerekeknek szerkesztette, hogy játszanak vele. Miután felnőttek, többet nem érdekelte őket. Azon van tartály, meg gőzgép is, amivel nyomást lehet elérni, magyarázta. Az ötlet jónak tűnt, csak épp néhány méterre sínpárat kellett építeni, hogy a mi udvarunkba toljuk a gépet. Miután Attillával elkészítettük a vágányt, úgy döntöttünk, hogy nem gyújtjuk be a gőzgép kazánját, hanem egyszerűen áttoljuk a mi oldalunkra. Ezért felmentem a mozdony kabinjába, hogy meglazítsam a féket. Bent kétszer akkora térre bukkantam, mint amilyennek kívülről látszott. Amikor a fékkarhoz nyúltam, egy erélyes kéz leállította mozdulatomat. Előbb azt hittem, hogy a fiam jött fel utánam, megfordultam. Nem Attila állt mögöttem, hanem egy nő, ókori római stílusú tunikában. A korom fekete gyapjú anyag egy részből állt, és a része kendőként haját is takarta. Sötétre sminkelt arccal mérgesen nézett rám. Másik kezében fekete macska durbízolt. Miután elengedte kezemet, elől valamelyest szétnyílt a felráncolt anyag. Látszott, hogy testét csak ez a lepel takarja. Ez az én otthonom. Ne bánts itt semmit. Muszáj volt hátraállnom, mert nem akartam, hogy boszorkánnyal legyen dolgom.